lennékünk, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Sákramentum az szentség. Az szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, annak a legvégéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk, tehát, amikor a gyermekeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyar református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről egykor majd ők maguk önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és annak foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, minden hatalmával mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, urunkban, ki fogadta tét Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá kapukra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni elemeket és sorokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentek házat, szenteket égészségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örökségét. Amen. Ha hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk. Köszönjük, Urunk, hogy azt ígérted, hogy ahol a Te nevedben ketten vagy hárman együtt vannak, ott ígéd és lelked által Te is jelen vagy. Köszönjük, hogy bizton mondhatjuk, itt vagy közöttünk. Köszönjük azt is, hogy minden jó és tökéletes adományon felülről, a mennyből tőled száll alá. Gyönyörködik a mi szívünk azokban a csodálatos ajándékokban, akiket tőled kaptunk, a gyermekeinkben. Áldunk és magasztalunk, hogy ránk mered bízni őket. Nem vagyunk alkalmasak, születettem mi semmire. De ha Te segítségül jössz nekünk, akkor úgy lehetünk édesapák és édesanyák, keresztszülők és nagyszülők, hogy a ránk bízottakkal felelős szeretettel tudunk együtt lenni. Köszönjük, hogy a keresztszülők imádkozhatnak minden nap a kereszt gyermekeinkért. Köszönjük, hogy a szülők mindennel előtted állhatnak. Fájdalommal, kérdéssel, kétellyel, örömmel, útkereséssel. És Te meghallgatod, és ha ők is odafordítják a fülüket feléd, megértik, hogy mit üzensz nekik. Arra kérünk, Urunk, hogy áld meg, amit most cselekszünk. Nem mernénk keresztelni, ha nem Te parancsoltad volna. Köszönjük, hogy szeretett szövetségedbe befogadod most őket. Köszönjük, hogy így állhatunk itt, mint tanúk, és mint akik felajánljuk a Te hatalmas kezedbe az ő életüket. Ami Urunkért, a Krisztusért, köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Barnabás, keresztellek én téged, Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Ábel, keresztellek én téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tessék kívánni. Robert, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Veronika, jöjj, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tessék mindenki visszajönni, maradhatok itt. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy Isten dicsőségére éljetek az ő nagy nevéért. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, az ige meghallására 479. számú dicséretünk első három versét énekelve készülünk. 479. számú dicséretünket énekeljük. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, jöttünk hozzád a hétköznapjaink zajaiból a csendbe, jöttünk a sok beszéd világából, a rád figyelő hallgatásba, hogy szólalj meg a te ígédben, és szólíts meg bennünket, mert nagy szükségünk van rád, és nagy szükségünk van arra, amit te mondasz. Taníts minket csendben imádkozni, és te magad segíts bennünket hinni. Köszönjük, hogy te vagy a mi gondviselőnk, aki szeretsz bennünket, akinek fontosak vagyunk, akiket féltő szereteted óv és vezet, ami Urunk Jézus Krisztus áldozatáért kérünk most, bocsásd meg bűneinket, vétkeinket, bocsásd meg mulasztásainkat, és segíts, hogy mind a fülünk, mind a szívünk, egész benső emberünk alkalmassá legyen befogadni és megtartani a te evangéliumodat. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a könyv 17. részéből, a 16. verssel kezdődő igeszakaszból, amelyet nem olvasok végig, majd a 28. versnél az igeszakaszt befejezem. Aténben pedig, mikor azokat várta Pál, lelke háborgott ő benne, látva, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket csak előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek ezt mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti nekünk. És megragadván őt az Areopágusra vitték, ezt mondva, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, hogy mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami új dolog beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette ezt mondta. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, melyre ez volt írva, az ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet, bizony, nincs messze az Isten egyikünktől sem, mert ő benne élünk, ő benne mozgunk, és ő benne vagyunk. Szeretettel köszöntelek bennőtöket, testvéreket, és ez a külön köszöntés, ami nem szokott elhangzani itt vasárnaponként, kizárólag azért hangzik el, mert kiderült, hogy a legnagyobb ifjúsági csoportunknak a mostani egyhetes konferencia végén való Isten tiszteletük innen megy ebből a templomból, ezért köszöntöm a fiatalokat, a velük lévő munkatársakat ott Balatonfűzfőn, és kívánom, hogy mintha itt ülnének velünk együtt, ők is 50-en, 60-an, úgy lehessünk együtt, távolság elválaszt bennünket, a lelki dolgok összekötnek, szeretettel köszöntjük tehát őket. Kedves testvérek, vannak olyanok, akik tudják, hogy nem is olyan régen, egy pár héttel ezelőtt, 4 napra Athénbe utaztunk családtagjaimmal. Régi vágyunk volt már ez, hogy eljussunk Athénbe. Persze 4 nap mindenre kevés idő, egy Athénbe különösen is kevés idő. Arra azonban mindenképpen jó volt és elégséges volt, hogy az antik kultúra és az emberi civilizáció egy csodálatos helyére egy kicsit úgy bepillantsunk, és legalább oda eljussunk, amiről mindmáig oly nevezetes Athén fel az Akropoliszra, és mind arra, amit az a vidék, az a környék kínál és nyújtani tud. Kedves testvérek, Pál apostol ebbe az Athénbe érkezett, közel 2000 esztendővel ezelőtt, ő, aki a kereszténység nagy apostola volt, és több missziói utat tett, az akkor ismert Európát körbejárta 3-szor is, ezeket hívjuk missziói utaknak, és így eljutott Athénbe is. Azonban elgondolkoztató, hogy Athénbe soha többé nem ment vissza Pál apostol, miközben számtalan helyre visszament, ahol már járt. Számtalan helyre visszament. Athénbe nem ment vissza többé. Nem alapított Athénben gyülekezetet, pedig amerre járt, mindenütt igyekezett egy-egy keresztény gyülekezetet alapítani, így születik majd meg a keresztény Európa. Athénben nem alapít gyülekezetet. Sőt, levelet sem ír, hiszen a Bibliánk számtalan Pál apostol levelet tartalmaz, amelyeket napi igeként sokszor olvasunk. Minden valószínűség szerint egyetlen egyszer ment el Athénbe, nem alapított gyülekezetet, és nem írt nekik egyetlen sort sem. Sőt, arról sem tudunk, hogy a munkatársai közül bárkit visszaküldött vagy odaküldött volna. Úgy néz ki, hogy egyszeri találkozás volt. Kedves testvérek, ez a találkozás azonban tulajdonképpen Jézus Krisztusnak és az úgynevezett antik kultúrának az első nagy találkozása volt. Mert amikor a szívében, az értelmében valaki hordozza Jézust, akkor ahova megérkezik, oda viszi Jézust. Ha valaki nem hisz ő benne, az nyilvánvaló módon nem tudja sehova vinni. Még a családjába sem. De Pál apostol amerre járt, megtért emberként, Jézus követeként vitte magával, vitte magában, vitte a beszédében. Vitte Jézust. Most találkozunk tehát az antik kultúra és a kereszténység itt először. És az mindig izgalmas és érdekes dolog. Amikor Krisztus megjelenik, és először találkozik a távol-keleti kultúrával, találkozik az indiai kultúrával, az afrikai kultúrával, mindig izgalmas dolog. Jézus találkozott az antikultúrával, a görög kultúrával. Kedves testvérek, a régi Görögországról és az antik görög kultúráról Goethe mondott egy csodálatos mondatot, nagyon sokszor elolvastam, belegyönyörködött a szívem. Goethe azt mondja, hogy itt az ember az élet álmát a legszebben álmodta meg. Az ember az élet álmát itt álmodta meg a legszebben. Gyönyörű mondat. És ha egy kicsit beljebb juthatnánk a görög kultúrával való találkozásban, akkor rájönnénk, hogy ez milyen mélységesen mély igazság. Amikor az én édesapám érettségizett még, akkor egy úgynevezett humán gimnáziumban latinból is, görögből is érettségizni kellett. És görög nyelven olvasták a legnagyobbakat. Mennyire hiányzik a műveltségünkből a görög-latin gyökér. Hogy mondja Goethe? Itt az ember az élet álmát a legszebben álmodta meg. Athén és a görögök az emberi tudás, az emberi lét, az emberi kultúra csúcs teljesítményét produkálták. Méghozzá három olyan terület van, amelyen ez mindmáig megáll. A tetteik területe, a gondolkodásuk és a művészetük. Tetteik, gondolkodásuk, művészetük. Minden népnek van történelme. Amiből azonban már a környező népek is csak keveset tudnak, hát még a világ. Nem így a görög történelem. Nem így a görögök tettei. Azok évszázadokkal, meg évezredekkel ezelőtt történtek, és az egész világ tud róluk, és beszél mind máig. Miközben minden nép történelmében voltak nagy történelmi események, de ki tud róluk? És sokszor a saját népe sem tudja a saját történelmét. Ha azt mondom, hogy Nagy Sándor, Heraklész, Herkules, spártaiak, akkor egyetérthettek azzal, hogy a tettek fontossága az antik Görögországban, Athénben miért volt olyan nagyon fontos? A tettek fontossága. Sokan nem tudják, hogy számtalan olyan szót használunk, amelyik görög eredetű. Ilyen a politika is. Az a polisz szóból jön. A város szóból jön. A politikusok azok voltak, akik a városért nem beszéltek, tettek. Ezt jelentette a politika. Egy városért, ahol élek, politikus vagyok, azért a városért tennem kell. Ezért születnek ezek az óriási történelmi nevek, ezek a hatalmas történelmi, máig emlékezetes események. Mert komolyan gondolták a politikát, hogy az tettekből áll. És akkor megjelenik Pál apostol életében először, és a következőt mondja, termopillei hősök leszármazottai, spártai hősök leszármazottai, nektek megváltóra van szükségetek. Arra, akit mint egy rabszolgát keresztre feszítve nagypénteken megöltek. Valószínűleg a fülüknek se akartak hallani.
Miről beszél itt ez a csacsogó ember? Nekik, akik a történelem legemlékezetesebb dolgait hajtották végre, egy keresztfán meghalt emberről beszélnek, hogy az ő megváltása nélkül nincs teljes élet. Miről beszél ez a csacsogó zsidó ember itt? Aztán a gondolkodásuk. Ragyogó gondolkodók. Homérosz, Aeschylosz, Szofoklész, Euripidész. Játsszák ma is a színdarabjaikat, olvassák a műveiket, meghatározzák az irodalmi közgondolkozást, a színház kultúrát, mind a mai napig. Vagy a filozófiában. Szokratész, Platón, Arisztotelész, hallottatok nagyobb neveket? A filozófia is görög szó. A bölcsesség szeretete azt jelenti magyarul. És akkor megjelenik egy Pál nevezetű ember, és arról kezd beszélni, hogy egy olyan Jézusról szólok nektek, hogy amit ti évszázadokon keresztül kerestetek, és gondoltatok megoldani az igazság kérdését, ő azt mondta, hogy én vagyok az. Nem valami az igazság, hanem egy személy. Én vagyok az igazság. És aztán a művészet, az antik görög művészet. Fönt voltunk mi is az Akropoliszon. Láttuk Pallas Athéné templomát. Olvasni tudjuk már csak, hiszen alig van nyoma, hogy 98 darab 50 méteres magas oszlopra emelték föl ezt a csodálatos épület együttest, ahol aranyból ott volt Pallas Athénének, az istennőnek a szobra. Ott ragyogott, és aki Görögország felé hajózott, már nagyon messziről láthatta ezt az elefántcsontból és aranyból készült hatalmas szobrot. De akár merre jár az ember ebben az Athénben is, mindenütt a forma és a szépség különös együttese. Azt mondom, poézis, görög szót mondok. Ha azt mondom, technika, görög szót mondok. Ha azt mondom, muzsika, görög szót mondok. Nos hát ide a harmónia és a szépség koncentrált fellegvárába megérkezik Pál, és egy olyan Jézusról kezd beszélni, akiről így szól az ószövetségi profécia. Néztünk rá, és nem volt ábrázata kedves nekünk. Néztünk erre a Jézusra. Utált volt, és az emberektől megvetett. Hogy gondolhatta Pál, hogy bemegy Athénbe, ahol a tetteknek, a gondolkodásnak, a művészetnek ilyen csodálatos együtteseire talál, és itt majd valaki meg fogja őt hallgatni a názáreti Jézus Krisztusról. Miért változott a világ? Büszkék vagyunk a tetteinkre, az alkotásainkra, a gondolkodásunkra, és amikor valaki Jézus Krisztusról kezd beszélni, valószínűleg úgy jár, mint Pál apostol járt, hogy a végül azt mondták neki, na, majd egyszer talán még meghallgatunk téged, de most hagyd abba. Miért ment egyáltalán be egy ilyen városba? Nem tudta, hogy kudarc lesz. Nem tudta, hogy az emberek meg fogják mosolyogni Athénbe. De tudta. de tudta. Nehogy azt gondoljátok, hogy akik fölmennek egy-egy szószékre vasárnaponként, mint én is teszem több mint 40 éve, nem tudom. De tudom. És mégis teszem, mert valami csodálatos módon azért az aténi igehirdetése végén is volt egy férfi és egy nő, név szerint meg vannak nevezve, akik szívükbe fogadták Jézust. És hogy mindmáig van Aténbe kereszténység, élő kereszténység, az ott indult, mikor Pál apostol bevitte ebbe a városba, a szívébe és a szájával Jézust. Azt olvassuk, hogy mielőtt megtartotta a beszédét, körbejárt Aténbe. És ez úgy gondolkoztasson el bennünket, mert most éppen egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor Görögországról és Aténről nagyon sokat beszélnek, olyan emberek, akik életükbe be nem tették oda a lábukat. Olyan emberek, akik semmit nem tudnak a görög kultúráról. Semmit az ég egyadt a világon. Primitív, ő hozzájuk képest primitív népek, akárminek gondolják magukat. Pál mielőtt kinyitotta a száját, először bejárta Atént, az egész várost. Akkor körülbelül 100 000 laktak ott, és nem tudunk róla, hogy lett volna busz vagy villamos. Bejárta az egész Atént. És amikor végigjárta, megnézett alaposan mindent, akkor kinyitotta a száját és elkezdett beszélni. Azt olvasjuk, hogy mielőtt beszél, háborgott a lelke. Nyugtalan volt és háborgott a lelke. Attól, amit ebben a gyönyörűségesen szép városban látott. Hát nemhogy azt mondta volna, amit egy átlag múzeum néző, aki elmegy valahova Európába vagy azon túl, és megnézi a templomokat. És azt mondja, milyen szép épületek ezek, milyen szép képek, vagy milyen szép festmények, vagy milyen szép szobrok vannak itt. Pálnak azért háborgott a lelke, pont amit látott. Csak az volt közte és az ott lakó közt a különbség, ami ezzel a szemüveggel, vagy a szemüveg nélkül az én látásomat jelenti. Amikor valaki hitre jut az élő Istenben, akkor fölkerül rá egy szemüveg. És mindent másként lát. Ugyanazokat az arcokat, ugyanazokat a szobrokat, ugyanazokat a történelmi relikviákat, és mégis mindent másképp lát. Mi teszi mássá a látását? A látószöge. Más perspektívából nézi a hívő ember a kultúrát, az irodalmat, a zenét, a tudományt, a művészeteket, a másik embert. Isten szemszögéből, Isten felől. És mindent már csak azon keresztül néz és lát. És akkor, amire oly büszke Atén, abba Pál meglát valamit, ami miatt háborog a lelke. Mi volt ez a valami? Mindenben, amire oly büszkék voltak az aténiek, a görögök, az az örökké valóságnak, a halhatatlanságnak a vágya volt ráírva. Az örökké valóság és a halhatatlanság vágya. Ezért a tetteiket meghatározta az, hogy úgy kell megnyerni egy csatát 300-zal. 300 000 ellen, hogy soha még történelem lesz, el ne felejtsék, hogy kik a spártaiak. És ha megépítjük az Akropoliszt, az legyen olyan, hogy amíg ember él a Földön, beszéljen arról, hogy ilyen építészet nincs, ez örökkévaló. És amíg lesz az emberi Földön gondolkodás, amelyik arról fog szólni, hogy van a látható és a láthatatlan, vagyok én és van a mindenség, hogy hogy lehet ezt a kettőt együtt jól érteni, hogy mi végre van. Hát, ha filozófiát csinálunk, az legyen olyan, hogy még ember él a Földön, mondja el, hogy Arisztotelész és Pláton olyan mélyen értették a világ összefüggéseit, mint soha senki. És soha senki nem is fogja. Mindent átjárt az örökké valóság vágya, ezért törekedtek a hibátlanra, a tökéletesre, a megismételhetetlenre. Platón mondta, hogy az ember lelke halhatatlan, ezért amit a lelke alkot, tudományba, építészetbe, zenébe, kultúrába, az is lehet, hogy halhatatlanná lesz. Nos a rajta, görögök! Nietzsche azt mondta, hogy minden vágy örök létet akar. Keményen ateista volt. Mégis vannak egészen csodálatos mondatai, gondolatai, amelyek egyáltalán nem vallásiak, vagy valláshoz közeliek, de önmagukban megállnak. Minden vágy örök létet akar. Mert az ember ezekbe szeretne megistenülni. Ezért törekedtek mindenben a görögök. Az antik világban kiemelkedő módon. A halhatatlanra, az örökkévalóra, a megismételhetetlenre. És Pál ezt megérti, és azt mondja, hogy tudatlanok vagytok. Minden jó szándékotok ellenére, minden filozófiai ismeretetek, minden építészeti eredményetek, minden kulturális nagyságotok ellenére tudatlanok vagytok. Kiírtátok ott egy szoborra, hogy az ismeretlen Istennek. Én róla beszélek. Őt nem ismeritek. Pedig kijelentette magát. Pedig megszólaló Isten. Pedig hozzáférhető Isten, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mindnyájunkhoz közel van, mondja nekik Pál. Tudatlanok vagytok. Isten dolgát illetően. Azért ismeretlen nektek ez az Isten. Mert tudatlanok vagytok Isten dolgai kapcsán. Ha a 21. századi európai kereszténységet úgy megfaggathatnánk, de jöjjünk egy kicsit közelebb magunkhoz, akik talán kereszténynek valljuk magunkat, hozzáteszük kellő balgasággal, hogy a magam módján, mintha úgy lehetne, úgy nem lehet, akkor kiderülne, testvérek, hogy a legtöbb magát kereszténynek mondó ember teljesen tudatlan, és ismeretlen számára az Isten. Ismeretlen. Teli van ez a mi magyar népünk is, sok minden tudása is, jó szándéka ellenére is, e tekintetben, tudatlansággal. Nem ismeri az Istent. Beszél róla, véleményt is mond róla, néha szórja a keresztet, néha a fülébe akasztja, néha a testére tetováltatja. De ha megkérdezném, hogy minek a jelképe az, akkor nem tudná. Pál ezért röviden bemutatja az Istent. Azt mondja, ő a teremtő, nem ő a mozgató, ő a teremtő, mindent ő alkotott. Mindenkit egy vérből alkotott. Görögök úgy gondolták, hogy két fajta ember létezik csak. Vagyunk mi a görögök, és vannak a többi emberek. Őket úgy hívták, hogy barbárok. Mindenkit. Vagyunk mi a felsőbbrendűek, ismerős? Hányszor tér vissza az emberiség történetébe? Vagyunk mi a különbek. És vannak a többi emberek. Görögök pont így gondolkoztak. Semmi nem változott, csak múltak az évszázadok, és nőtt a tudatlanság. Ezért mondja Pál nekik, Isten mindenkit egy vérből teremtett, testvérek vagyunk. Mindnyájan. És vegyétek tudomásul, mondja, hogy építhettek akárhány templomot, szentélyt és oltárt, Isten egyikbe se lakik. Nem szorul senkire. Mi szorulunk rá? Mi szorulunk rá? Nem ő szorul ránk. A mi életünkben van hiány, ha ő nincs. Ez az Isten Úr, aki most azt parancsolja, mondja Pál, hogy térjetek meg a tudatlanságból. És Isten elnézi nektek, hogy eddig tudatlanok voltatok. Csak térjetek meg belőle. Mit keres ez a Pál Athénben? Ennyi okos ember közt, ennyi bölcs között, ennyi büszke között, ennyi nagyszerű múlttal rendelkező között. Mit keres itt? Testvérek, Pál apostol jól ismerte Jézusnak azt a mondását, hogy a gazdagok nagyon nehezen mennek be Isten országába. Annyira mondta Jézus, amilyen nehezen megy át a tű fokán, attól a cérnát behúzzuk, ahogy milyen nehezen megy át, a tű fokán egy teve. Olyan nehezen mennek be a gazdagok a mennyeknek országába. Csak most nehogy vegyünk egy levegőt, hogy de jó, hogy nem vagyok gazdag. Mert amikor Jézus ezt a szót használja, nem a pénzben gazdagokra gondol csupán. Athénbe se, Budapesten se. A jézusi szóhasználatban a gazdagság sokféle jelentéssel bír. Gazdag lehet valaki tudásban, ismeretekben, képzettségben, kulturáltságban, művészetek ismeretében és használatában. Sokfajta gazdagság lehet akadály, hogy valaki a mennybe jusson. De vannak másfajta gazdagságok. Tudunk gazdagok lenni a gyűlöletben, a megbocsátani nem akarásban és tudásban. Gazdagok a harag tartásában. Gazdagok a közönyben, gazdagok a nagyképűségben. Gazdagok az ürességben. Hogy az üres kalász fennhordja a fejét, és az üres hordó kong. Rengeteg gazdagság van. Nehezen mennek be a mennyeknek országába. Gazdag a vallástalanságban. Annyi érve van. Csak egy se áll meg. Mert csak magán méri. A véges elméjén, hogy vajon, hogy gondolkozik, az jó-e. És azt a választ adja mindig, hogy jó. Mert én így gondolom. Mert nekem ez a véleményem. Attól még a dinnye nem lesz répa, de fordítva se. Jézus azonban ezt a kemény mondatot úgy fejezte be, hogy ami az embereknél lehetetlen, hogy bemenjenek a mennyeknek országába, Istennél lehetséges. Ezért ültök itt. Ezért ment Pál Aténbe, hogy a lehetetlen lehetséges legyen. Azért járok ide több mint 4 évtizede erre a szószékre, hogy a lehetetlen, hogy valaki a mennyeknek országába bejusson, mégis lehetséges legyen, miközben oly gazdag, mint az aténiek. És csak úgy pereg róluk minden. De igaza van Jézusnak. Embereknek lehetetlen. De az Istennél minden lehetséges. Ezért vagy ebbe a templomba ma, hogy meghald. Neked lehetetlen. De Istennek lehetséges. Pál tudta, hogy kik közé megy, kiknek prédikál. Sokféle gazdagságban meggazdagodottaknak prédikál. Arról a Jézusról beszélt, akiről ezt olvassuk. Jézus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És ahol egy bármiben gazdag mai aténi megtér, bármibe gazdag, ott a művészetébe meghatározó lesz, hogy Istent akarja dicsőíteni. A kultúrából így lesz kultusz, és a kultuszból csodálatos kultúra. Akkor érthető lesz a zene, és emelni fogja a lelkedet. Érthető lesz a festmény és a szobor. Érthető lesz a művészet. Ott a tudomány azért dolgozik, hogy ne pusztítson és romboljon. Olvastam egy kimutatást arról, hogy ma a tudósok 50%-a a rombolásért dolgozik. Fegyvereken, pusztító szereken, mérgeken, megőrültünk. Azért van a tudomány. Erre adta az Isten. Büszke görögök. Amikor valaki valamiben gazdag és megtér, ott a pénz élő tőke lesz, vagyis fele baráti szeretetté válik. Nem arra, hogy egy országot tönkretegyünk, népeket kiraboljunk, családokat kisemmizzünk, a félvilágot szegénységbe tartsuk, és közben kábítsuk mindenfajta buta, értelmetlen dologgal. Ha egy aténi megtér, a lehetetlen lehetséges lesz, ott minden mássá lesz. A házasság nem háborús csatatér, nem pokol, hanem a szeretet és a megbocsátás mennyei művészete. Ott a tudomány építeni és gyógyítani akar, ott a művészet és a kultúra emelni akar, nem lesüllyeszteni állati igénytelenségig, vagy hol van az igényességünk küszöbe. Én nem látom. Olyan, mint ami alatt már nem lehet átmenni. Egy igével fejezem be, amit Jézus mondott, amikor híres hegyi beszéd prédikációs gyűjteményének az első mondatait kimondta. Köztük ezt. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyeknek országa. Aténba csupa gazdag élt. Nem kellett nekik az evangélium. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyeknek országa. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Jézus, hogy mégiscsak eljöttél közénk, önmagadat megüresítetted, ahogy énekeljük, istenségedet levetted, hozzánk mindenben hasonló lettél, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy szerte jártál és jót cselekedtél. Köszönjük, hogy tudtad, hogy a földi életed végén megköbdösnek, meggyaláznak, megaláznak. Kínos keresztfára feszítenek. Pedig Pilátus kérdésére, hogy mi rosszat tett, nincs válasz. És te mégis jöttél, mégis vállaltad, önmagadat megüresítetted, szegényé tetted, hogy mi a te szegénységed által legyünk igazán gazdagok. Köszönjük, hogy a földre hoztad a mennyet, és akárhogy tapodjuk, lehazudjuk, félretoljuk, a fülünket, szemünket bedugjuk, te jössz újra és újra, hogy a te szegénységed kereszthalálod által mi meggazdagodjunk. És amiután úgy vágyódtak Athénbe, az örökké valóság után, azt magad hoztad el. Köszönjük, hogy kínálod nekünk is bűnbocsánatban, és nem kérsz érte semmit. Könyörülj rajtunk, hogy lehessünk olyan szegények, hogy érte nyúljunk végre. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő héten a csütörtöki bibliaóra elmarad. Az előri jelzések szerint közel 40 fokos meleg várható még mindig, nehogy véletlenül valamelyik idősebb testvérünk rosszul legyen, vagy akár többen is. Tehát most az a kérés, nem, hogy a csütörtök délti bibliaórát nem fogjuk megtartani, ne gyertek, ne jöjjetek, fogom hirdetni természetesen azt követően majd, hogy folytatódnak ezek az órák is. Negyedik nyári gyülekezeti táborunkból ma érkeznek haza a fiataljaink, a segítők és a szolgálók. Köszönjük minden egyes testvérünknek itt ebben a gyülekezetben, akik anyagilag is segítették azokat a szegény és nehéz körülmények között élő családjainkat, gyermekeinket, amivel lehetővé tették. Messze több mint 1 millió forintot kellett kifizetnünk ebbe az évbe a szegény gyerekeink odajutása érdekében. És nagyon köszönöm azoknak, akik ebbe részesek voltak, és maguktól elvonva segítettek ismeretlenül is gyerekeket. Házasulandókat hirdetek másodszor. Gál István református vallású konfirmált épületgépész technikus testvérünk jegyzette. Dálnoki Hajnalka református vallású konfirmált tanár testvérünket. Házasságuk megáldása Augusztus 21-én pénteken 16 óra 30 perckor itt lesz a templomunkban. A fiatalok is, a fiatalok szerettei is várják a gyülekezet tagjait is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a magyar himnusz éneklése előtt az eddig énekelt 479. számú dicséretünknek a negyedik utolsó versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.